Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és Énekes Gábor itt van velem továbbra is a telefonvonal túlsó végén, folytatjuk a beszélgetésünket a Fekete Özvegyről. A karakterekről már és a történetről már több szót is ejtettünk az előző blogban, és egy kicsit beléd folytottam a szót, amikor ugye a magyarok számára az egyik legjobb pontja a filmnek szóba került, ugye az, hogy a filmnek egy jelentős része, egy nagyjából 40 perces etap az ugye Budapesten játszódik, és az is tök érdekes volt, amikor két karakter beszélgetnek, hogy hogyan is kell kiejteni a városnak a nevét, Budapest vagy Budapest, az is ilyen kis easter egg volt így nekünk, meg hát az egész az ugye a nyugati aluljáró, vagy tényleg ez a tipikus ilyen belvárosi körgangos háznak a belseje, a rakpart, tehát nagyon jó volt látni, hogy tényleg Budapest végre Budapestet játszhatta.
Igen, a körgangos rész egyébként az Adria palotában volt, ahol nem tudom, hogy nagyon-nagyon szeretik a filmesek. A Párnyos Herodász 2049-et is ott forgatták, meg szerintem még mást is, az egy ilyen visszatérő helyszín. Uh-huh. Viszont például így a rakparton való üldözés, meg a nyugati aluljáróba való megérkezés, így a kocsironyba, ezek kifejezetten érdekesek voltak. Jó volt ezeket újra látni, meg ugye Pestet egy más perspektívából, ugye a háztetőkön való üldözéses jelenetre gondolok, az szintén érdekes volt. Egy picit hiányoltam még többet. Azt hittem, hogy Budapestnek nagyobb szerepe lesz, de hát végül ennyi jutott neki. Viszont a többi, azt hiszem, hogy Norvégia, talán ott volt a többi, meg Marokkó, azok is nagyon jól működtek.
És hát végre megtudhattuk, hogy mi is történt Budapesten. Ugye az első Bosszúállók filmben hangzik el a Natasha Romanov és Clint között az, hogy olyan ez, mint Budapest volt, és egészen máshogy emlékeztek Budapestre. Mondjuk azt hittem, hogy ott azt jobban kifejtik, vagy nem, igen, is tudom. Nekem az egy kicsit ilyen megúszós volt, hogy jó, adjunk egy választ a rajongóknak, hát ezzel nyaggatnak minket már lassan 10 éve, hogy mi történt Budapesten. Hát nem tudom, annyira...
Igen, egy kicsit úgy vetítette előre, mintha valami nagyobb jellegű dolog lenne, de csak lehet, hogy azért, mert tényleg a rajongói hype az annyira feltolta ezt az egészet, hogy és akkor most érted, ott volt egy elszórt kis mondatuk Budapestről, de nem biztos, hogy ennek tényleg akkora jelentősége volt. Nem tudom, szerintem egy picit jobban is kellett volna emelni ezt a várost, mert tényleg rengeteg, akár csak olyan helyszín van, meg egy olyan hangulat, amire jobban rá lehetett volna utazni. Ezért is fájlaltam azt, hogy utána a filmnek a végén ugye egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen stratoszférában lévő hatalmas hajóra, vagy valami gépezetre
hát igen, ilyen
mennek fel.
Full a repülőbázisra, igen.
Vagy ott a vörös szoba tulajdonképpen, és na, az nekem már, mondom, ez a tipikus Marvel lokáció volt, amivel annyira
lehetett volna egy kicsit egyszerűbb, ugye ezt a vörös szobát annyira felhypolják már menet közben, meg annyi szó esik róla, ilyen egészen ilyen ikonikus, legendás helyé válik már egy idő után, és ugye nem itt kaptuk meg először a vörös szobát, hanem már az Ultron korában jött szóba először, és most láthattunk egy-két ilyen fura flashbacket róla, tehát elég nagy elvárások voltak azzal kapcsolatban, hogy mi is az a vörös szoba, és hát nekem se jött be annyira egyébként az a megvalósítás, amit kitaláltak. Egy kicsit horrorisztikusabb, földhöz ragadtabb, talán naturálisabb megvalósítás szerintem sokkal jobbat üthetett volna, mint ez a nagyon high-tech és nagyon-nagyon sci-fi vonal.
Abszolút, már csak ugye azért is, mert hát ugye az a keleti, úgymond keleti blokkba való forgatás, és az, hogy ez most tényleg így Kelet-Európában van helyezve ez a cselekmény, ez így adta volna magát, hogy egy ilyen thrillerekre jobban hajazó helyszínt találjanak. Már csak azért is, mert maga a történet, ugye ami történik a vörös szomában, tehát ez az egész mesterterv, amit ugye az első részben el is mondtam, a tábornoknak, a Dreykovnak a terve, hogy ugye a világ minden tájáról ezeket a nőket összeszedik, és utána milyen megpróbáltatásokon kell keresztül menni, ez rettentően brutális, és tehát tényleg szinte már ilyen horrorisztikus eseményeket hallunk, és ez ugye nagyon naturalisztikusan, nagyon világosan és részletesen így az egyik karakter ugye ki is fejti, hogy konkrétan mi történt vele a vörös szobában. Ez szerintem egyébként egy olyan rész volt, amit általában már a filmek így nem szoktak bevállalni, hogy egy ilyen háttértörténetet.
Igen, és nagyjából ott már egy kicsit amit hallottunk, hogy azt majd meg is mutatták volna, akkor az már ilyen fűrészfilmbe illő lett volna.
Igen, de nagyon érdekes egyébként ez a történet, mert ugye itt még annyi adalékot szerintem lehet mondani, hogy ezek a fekete özvegyek, akiket ugye a világ minden tájáról összeszednek, őket ugye ilyen mind control-lal, ilyen, hát tulajdonképpen a tudatukon átletik.
Igen, elmondják, hogy gyakorlatilag valami egy ilyen szer hatására, ilyen biológiailag irányítják őket.
Ami vörös színű, egy vörös szer hatására, ugye.
Igen.
Át tudják venni az irányítást ezek fölött a lányok fölött, és ezért ők nem saját maguk döntenek, hanem a Dreykov dönt helyettük.
És egyébként az elhangzik Florence Pugh karaktere, mondja ugye, ő felszabadul ez alól a mind control alól, csak utána találkozik ugye a Natasha Romanovval, a fogadott nővérével, és akkor ugye magyarázza neki, hogy amikor még a Natasha volt a fekete özvegy, vagy az ő generációja, nem is tudom, hogy ezt lehet mondani, akkor még ilyen pszichológiai kontrollal tartották őket a kötelékben, viszont a fiatalabbakat őket már ezzel a szerrel. És ez nekem kicsit elvett a varázsából, sokkal izgalmasabb és sokkal ijesztőbb lehetett volna, hogyha tényleg olyan pszichológiai nyomás alá helyezik ezeket a bérgyilkosokat gyakorlatilag, hogy tudatuknál vannak, de mégis így cselekednek, ahogy mondják nekik, mert nem tudom, mert érted, hogy mire gondolok, hogy ez is sokkal több misztikát adott volna az egésznek, hogyha nem viszik el ezt is ilyen sci-fi vonal felé.
Igen, abszolút, egyetértek. Szerintem itt az játszik közre ebben a döntésben, hogy ez volt a legegyszerűbb, amit ugye lehetett csinálni, hogyha mondjuk ez egy tényleg pszichológiai alapokon nyúló befolyásoltság lenne, az sokkal nehezebb lenne a történet végén.
Feloldani,
igen, tehát az egész konfliktust feloldani, és ezeket a lányokat kvázi felszabadítani, nem tudom, ez mennyire lenne lehetséges. Így ebben az esetben meg ugye egy ilyen kis humbuk áltudományosan vel meg tudták magyarázni, hogy lehet inaktiválni ezt az egész folyamatot. Talán nem is ez a lényeg, hogy most ez mennyire volt tudományos, nem tudományos, meg mennyire volt megúszós megoldás. Én amit éreztem benne, hogy van egy erős, de mégis a háttérben jól meghúzódó, nem erőszakos feminista olvasata ennek az egész történetnek, amire egyébként vártunk, vagy hát számítottunk is szerintem, mert mégiscsak egy fekete özvegy filmről van szó. Tehát én ezt a feminista olvasatot éreztem, de szerencsére csöppet sem erőltetett formában, tehát nem azt éreztem, hogy rá akarják erőszakolni, tukmálni a történetre, hanem így finoman átszövi egy ilyen mozgalmi, ilyen feminista mozgalmi attitűd.
Hát igen, viszont hogyha belegondolsz, akkor a filmben gyakorlatilag minden férfi karakter vagy gonosz, vagy idióta, a női karakterek pedig erősek, legyőzhetetlenek, tiszta szívűek, még ha rossz úton vannak is, akkor is amúgy emberileg jó emberek, ami nagyon elvihette volna egyébként egy ilyen feminista propaganda felé a filmet szerintem, de azt éreztem, amikor kijöttem a moziteremből, hogy nem éreztem ezt ilyen feminista filmnek, mármint maga a cselekmény, maga a karakter, maga a történet hozta magával ezeket a kérdéseket. Mert hát mégiscsak ugye a fekete özvegyek nők, akiket elrabolnak és bérgyilkossá képeznek ki, és az ő felszabadításuk, az ő Natasha küzdelme a gonosz férfiakkal szemben, hogy a női társait, a többi özvegyet megmenthesse, szerintem ez így nagyon jól illeszkedett. Tehát ilyen, ebben a formában én nem látok semmiféle problémát azzal, hogyha esetleg volt is egy kis feminista vonal benne, szerintem ha van, akkor azt így kell megjeleníteni.
Igen, az érdekes tényleg, hogy a férfi karakterek összességében vagy gonosz, vagy arctalan, vagy ugye hát, hogy a David Harbour karaktere, az tényleg egy szerethetőnek nevezhető, meg vicces, de azért egy kicsit szerencsétlen figura, viszont hát egy izomagy igazából, viszont igen, ez is jól jelzi, hogy férfi karakterek, igazán erős férfi karakterek, azok ilyen voltak a történetnek. Ugye volt egy segítője a Romanovnak, aki mindig beszerezte neki az éppen aktuális járgányt.
Igen.
Karakter volt, de hát ő neki még a nevére sem végszünk annyira.
Nem is főben biztos, hogy elhangzott a neve egyébként. Most elkezdtem én is gondolkodni, és nem is emlékszem, hogy vajon a neve elhangzott-e.
Igen. Na most ez az viszont
nem tudom, az neked föltűnte például, hogy az a karakter, ő kétszer is megpróbál flörtölni egyébként a Natasával a filmben, és mind a kettőször ilyen így teljesen így, hát nem azt mondom, hogy ghostolják, de hogy ilyen teljesen így lepattan ez a próbálkozás. Az nekem kicsit olyan fura volt, hogy nem tudom, a Natasha azért talán nem azt mondom, hogy így incselkedhetett volna, de hogy így annyira így nagyon ilyen az jött le, hogy úristen, ne akar tőlem semmit, ha mit gondolsz. Tehát én annyian így lepattant a pajzsról a csávó próbálkozása.
Abszolút erős friendzone-ba került, és ezt én is pont ezen gondolkodtam a beszélgetés előtt, hogy neki volt néhány ilyen megmozdulása, de azok ilyen nagyon-nagyon ilyen visszafogott, nagyon, igen, hát egy ilyen kis finomkodó incselkedés, úgymond, vagy udvarlás, de erre igazából reakció nem is jött. Tehát igen. Én nem láttam volna, hogy ő bármilyen módon érdeklődött volna, ez abszolút végig egy plátói dolog maradt. Szerintem egyébként ezzel sincs probléma, tehát ez az érdekes, hogy mindaz, amit elmondtunk, ha ezt csak hallanám, lehet, hogy azt gondolnám, hogy hát ez a film engem nem érdekel, mert pont, hogy kerülöm az ilyen fajta filmeket, vagy legalábbis nem szeretem, ha így közelítenek meg valamit. Viszont azért, mivel hogy a női karakterek azonosulhatóak voltak, tehát nem azon, hogy a női karakterek azért teljes mértékben átveszik a férfi szerepeket, és egy ilyen teljes ilyen világfelfordulás történik a nemek között, meg mégsem az van, hogy a nemek közti ellentét az kerül kihangsúlyozásra, ezért nem érzékeltem én ezt problémának. Inkább egy érdekességnek, hogy mondjuk ott van ugye a tábornok karaktere, a Dreykov tábornok karaktere, aki hát egy kvázi egy ilyen megalomán szuper vállalatnak a vezetőjeként, CEO-jaként terpeszkedik, és ahogy a lányokkal bánik, ahogy tárgyasítva használja őket, és ahogy a saját úgymond bűbája alatt tartja őket, szóval nekem teljes mértékben a Weinstein jutott eszembe, ugye a megbukott producer, és az ő kálváriája egy számomra egy nagyon hasonló karakterű, fizikumú, és egy hasonló, hát legalábbis ahogy a nőket kezeli, abban a mértékben, vagy abban az értelemben hasonló világnézetű emberről is beszélünk, és ugye arról is van szó, hogy itt egy világot behálózó dologról van szó, ahol olyan lányokat használnak ki, akik ugye a társadalom alsóbb rétegeiből jönnek, és ezért akik sokkal jobban kiszolgáltatottabbak, és ők azok, akik végül együttesen tudatra kell, hogy ébredjenek, mert sok esetben ugye ők maguk sem tudják, hogy hogy éppen minek az áldozatai. Szerintem ez pont annyira volt háttérben a filmben, hogy ne felejtsük el, végig ott legyen, ott motoszkáljon az agyunkba, de ne legyen annyira erőltetetten így jelen a teljes film során, hogy azt érezzük, hogy ez egy ilyen túltolt üzenet.
Még egy karakterre szeretnék közben kitérni, akit eddig talán elfelejtettünk, és azért is jó szó az elfelejtettük, mert hogy ahhoz képest, hogy az egyetlen Oscar-díjas színészünk volt a filmben, Rachel Hanna-Weisz, a színésznő és az ő karaktere, nekem ő hozta a legkevesebbet amúgy a főbb szereplők közül. Ő egy ilyen nagyon ilyen objektív, pragmatikus, tudós nőt alakított, de nem tudom, én az ő játékát azt úgy nem éltem át, nem tudom neked, hogy volt. Te egyébként egy magyar származású színésznőről van szó, tehát Budapest mellett még egy kis vonatkozás.
Nekem az ő karakterével sem volt semmi bajom. Abszolút azt tudom mondani, hogy hát ez nem életének vagy a karrierének a csúcsa, tehát ennél sokkal jobb szerepekben láthattuk már őt, de szerintem egy Marvel filmhez ez így bőségesen elég. Még az is elképzelhető, hogy a jövőben fel fog tűnni, hiszen ha a Florence Pugh karaktere feltűnik, akkor lehetséges, hogy a családja is, vagy hát az úgymond szülei is feltűnnek, és akkor viszont még jobban ki lehet fejteni. Egyébként én már csak azért is örülnék annak, hogyha ők visszatérnének, mert az egész film az egy ilyen nagyon érdekesen áll a szuperhős kérdéshez és szuperhős problematikához, ugye hát tulajdonképpen másodvonalbeli szuperhősöket vezet be a Marvel univerzumba, vagy MCU-ba, és ugye hát a szokásos Amerika, Oroszország, Nyugat-Kelet ellentétet hangsúlyozza, méghozzá ugye olyan módon, hogy ugye ezt a szuperhős imázson keresztül fejtik ki, és szerintem kifejezetten érdekes azt látni, hogy a David Harbour karakter az vörös őrt, azt párhuzamba állítják, egy ilyen furcsa párhuzamba állítják az Amerika kapitánnyal, és hogy ez a két különböző kép, a két nagyhatalomnak a szuperhős képe és imázsa az mennyiben eltér. És ezek a villongások, ezek szerintem nagyon jó humorforrásként is szolgálnak, meg egyébként szintén ezek is tartalmaznak elég elgondolkodtató részeket.
Mit gondolsz egyébként? Nem tudom, az neked feltűnte, és ez nekem csak azért volt fura, mert mindjárt elmondom, hogy micsoda, hogy ugye Scarlett Johansson, amikor a fekete özvegy karakterét bevezették az MCU-ba, akkor többször az asztalra csapott, hogy ne szexualizálják túl a karaktert, mert a fekete özvegy az nem egy olyan karakter, aki csak egy ilyen látvány effekt gyakorlatilag a filmben. Például ez sokkal mondjuk így szexibb ruhát akartak neki adni eredetileg a karakternek, és hát ott a Scarlett Johansson mondta, hogy azért ezt ne. Mármint nem, mintha az alapvetően a jelmeze az ne emelné ki a nőiségét, de ám még ennél is egy ilyen szexibb ruhát akartak neki adni, nem is tudom, hogy akkor mibe akartán bújtatni. De ettől függetlenül ugye egy ezen feszülős ilyen bőrszerkóban van, és nagyon fura volt látni, mert volt egy ilyen, amikor ugyanabban a szedben állnak Florence Pugh jelenájával, és amíg jelen áll olyan, mintha így lógna a ruha, így gyűrött rajta, mintha egy másfél számmal nagyobb lenne, addig a Scarlett Johanssonon pedig teljes mértékben ugye feszül az egész, és ez nekem tök fura volt, hogy ahhoz képest, hogy amúgy a Scarlett Johansson mennyire kiáll a feminista mozgalmak mellett, és mennyire hangoztatja a feminizmusnak a fontosságát, ahhoz képest így nekem nagyon fura volt látni a két színésznőt ebbe a szituációba.
Kíváncsi lennék, hogy most egy feminista
szemléletű ember?
Szakértővel vagy szemléletű emberrel beszélnél, akkor ő erre mit mondana? Én azt láttam, hogy mint mondjuk férfi néző, nem tűnt fel annyira, hogy mennyire egy ilyen szexualizált karakter, vagy hogy ő neki a kosztüm az kiemelni annyira a női pályát. Egyértelmű például voltak olyan részek, amikor a kamera állások azok nagyon-nagyon kihangsúlyozták, hogy valamiért rengetegszer mutatták fel nekét. Ez tagadhatatlan, és ez visszatérő, tehát hogy ez tényleg nagyon sok filmben, meg videójátékban van így.
De ebben a filmben nekem fura volt.
Fura volt abszolút, viszont például én a kosztümére, vagy így a ruhájára nem feltétlenül mondanám már ezt. És már csak azért sem, mert egyébként meg nem kijelgett a férfiak előtt, illetve nem szerintem ez a film annyira nem állította be úgy a vágy tárgyaként, mint esetleg mondjuk a korábbi harmadik fázis, vagy második fázisnak a Marvel filmjei.
Be van valami, minden esetre azért fura volt, hogy ahhoz képest, hogy maga, hogy a színésznőt ismerjük, és azt, hogy a film hogyan állt hozzá a nőkhöz és a női társadalomhoz, ahhoz képest fura volt, hogy azért ilyen dolgokat is meghúztak benne.
Hozzá, hogy a Florence Pugh-nak a karaktere direkt kiemelte, tehát ugye ő az öniróniát is
mondta, hogy
folyamatosan,
you are such a poser.
Igen. Tehát, hogy kifejezetten elkezdett élcelődni azon, ahogy ő szokott pózolni, kifejezetten élcelődött azon, ahogy ő megjelenik a médiában, ahogy így a kamerák előtt egy teljesen más képet fest magáról, ahogy próbálja ezt a tökéletes nőképét megjeleníteni, és ezzel teljesen ellenment a Florence Pugh karaktere. Szerintem ezt a fajta kontrasztot tudatosan akarták az alkotók megmutatni, hogy hát oké, rendben, nyugat-kelet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy éppenséggel az egyik az őszintébb képet festen magáról, mint a másik. És ugye az egyik vicces jelenetben a Florence Pugh karaktere meg is próbálkozik ezzel a pózzal, amit ugye a Scarlett Johansson, a fekete özvegy mindig eljátszik, az ikonikus mozdulat, és utána így ilyen fintorodva mondja, hogy na jó, akkor ezt itt többet nem.
Igen, meg nekem az is nagyon vicces volt, amikor ugye szembesíti a Natasát azzal, hogy miért csinálod állandóan ezt a fura pózt, és akkor milyen pózt, és akkor teljesen ilyen idiótán elkezdi ott utánozni egy bolt közepén, hogy tudod ezt, hogy dobálod a hajadat.
Igen, tehát hogy az tény, hogy ez a média máz, ez a fekete özvegyre ő ráragadt, és szerintem ezért se akarták már ebben a filmben, vagy nem akartak leszámolni ezzel a fajta karakterábrázolással, mert azt szerintem úgymond karakter idegen lett volna,
igen,
évekig ezt játszotta.
Lehetséges. Kedves hallgatóink, ennyi volt már a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésekor találkozhatnak majd, illetve hogyha jövő héten lesz kedd, akkor szintén lesz Nagy Totál, tartsanak velünk akkor is, és további jó rádiózást kívánok, hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.